Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Csikkarc falván vendégeskedünk. Macalik Ernő nyugalmazott biológussal beszélgetünk, aki nagyon sok generációval próbálta megszeretetni a természetjárást, a minket körülvevő csodálatos növény- és állatvilágot. S bár egy nagyvárosban született, úgy érzi, a sors számára a vidéki életet szánta. Ha felkeltettük érdeklődésüket, megkérem, tartsanak velünk. Egy életpálya örömeibe és buktatóiba nyernek betekintést. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Vendégségbe című műsorunkkal Csikkarc falván járunk Macalik Ernő biológusnál. Pár éve nyugalmazott tanár, nyugalmazott biológus, de érdekes, hogy hogy indult el ez az egész karrier. Mert városiból lett végül is karcvalvi, Kolozsvárról indult Macalik Ernőnek az életútja.
Igen, én nem hiszek a véletlenekbe. Nincsen, hogy véletlen. Ez is valahol ki volt pontozva, hogy ez így kell történjen életemben. Valóban a kolozsvári aszfalton nőttem fel, de nekem mindig valahogy szimpatikus volt a vidék, bár nagyon ritkán jártam, hogy kirándulások révén ilyen-olyan falvakba becsöppentünk, de valahogy éreztem a falusi életnek azt a igazi sármját, azt a értékét. Erre ráéreztem valahogy, és ezért nekem aztán, amikor végeztem az egyetemet, utána mindenkinek ez volt a legnagyobb problémája, hogy na most kidobnak, kihelyeznek valahova, és mi lesz az, és mondták, hogy te mit akarsz, te kolozsvári pantalos, mész majd a faluban, a ne hülyéskedj ott a sáros vacak falu, mert jó gyerekek, meglátjuk. Hát abban igazuk volt, hogy 67-ben, amikor én kikerültem, akkor valóban még a kumicsizma is beragadt a sárba. Nagyon izgalmas volt, de ez volt benne a szép, szóval azért nem is futamodtam meg. Na most, hogy lettem biológus, ennek is van egy szentimentális oldala is. Nekem sok jó tanárom volt, többek között dr. Santusz János, aki hát egy név, felmenőleg is a apja, nagyapja is hírességek voltak, és ő tanított engem biológiára, és valahogy úgy megkedvelt, és maga mellé vett, és többször elvitt kirándulni, ami nekem, hát az egy olyan volt, hogy azt sem tudtam, hogy a büszkeségtől hova legyek, hogy Santusz János a kettesbe elmény sztárnára, és ő magyaráz. És én minden szavát írtam, mert ő megmondta, hogy lehetőleg fényképezőgép legyen, már volt akkor egy Smena, és aztán a Notes, és mindent le kellett írni. Milyen érdekes volt, hogy annak azért mennyi hasznát vettem, hogy azt így kell csinálni, tehát módszertanilag is annyi mindenbe bevezetett. Ez volt lényegében a motiváció.
A családból jött ez a késztetés, tehát a szülők is tanárok voltak, vagy valami közük volt a biológiához, a természetjáráshoz? Vagy egyszerűen csak olyan volt a tanár, aki elindította a kisdiákot ezen az úton?
Ez volt a lényeg, de szüleim, ők nem, édesapám mérnök volt, édesanyám háztartás vezetett, nyugdíjas tisztviselőnő volt, és a természetjárás az nálunk divat volt. Abban az időben mondjuk a Szent János utca, Gorbóvilgy, amik már lakónegyedek, hát ott nem volt csak az anyaszült mesztelen természet. És oda minden vasárnap kirándulni mentünk, vagy apámmal kettesbe, vagy még édesanyámmal is, ő hecseli gyűjtött. Tehát a gyógynövényeknek a szeretete is valahonnan aztán onnan indult el, azt hiszem. Nyilván, amikor én azt mondtam, hogy biológus szeretnék lenni, nem volt semmi ellenvélemény, engem nem készítettek egy pályára, hogy már pedig te az leszel. Hát a gyerek ezt akarta, akkor menjen. Ez nagy dolog volt, hogy sok mindenben szabad kezet adtak, ami hát rosszul is elsülhetett volna, de hál' Istennek nem úgy történt.
És mit mondott dr. Santusz János, mikor megtudta, hogy Macalik Ernő a nyomdokaimba lép, vagy miattam lesz biológus?
Az volt a helyzet, hogy ő 5-8-ban tanított. 9-11-ben, mi 11-ből érettségiztünk, akkor Györfi Sándor ugyancsak nagyon jó biológus tanár kezébe kerültem. Viszont a kapcsolat az megmaradt Santusszal, tudnélik, az egyetem után, mikor már kihelyeztek engem ide Karcvállára, amikor hazamentem, mert gyakran mentem Kolozsvárra, akkor többször felkerestem. És ő olyan kedves volt, mindig be kellett számoljak, hogy na, hogy mennek a dolgok, mert ő járt is Karcvaván valamikor, talán távoli rokonság is fűzte egy családhoz. Nem létezett úgy elengedje, hogy valami régi, jó, sárgás lapú folyóiratot ne adjon, azt mondta, hogy hát azt nem kell visszahozni. Hát nekem az is kincs volt, mert nekem minden kincs volt, amit tőle kaptam. Aztán volt, ahogy karácsonyfát vittem decemberben neki, amire hálásod, szóval meg volt a kapcsolatunk egész haláláig.
Egyáltalán tudta, hogy mibe vág? Tudta, mivel jár ez a biológus szakma? Mert ez annyira sokrétű. Nem olyan, mint a matematik, hogy csak a matematikáról szól, hanem azért ebbe sok minden belefér.
Ezt egy kicsit nehéz elmondjam úgy, hogy nehogy valaki nagy képviséggel vádoljon. Minden tudomány a maga nevén nagyon szép, nagyon értelmes, hogyha azt elvégzi valaki. Viszont, ahogy szóba hozta a szerkesztő úr, valóban, tehát a matematikus nagyon filozófiai szférákba is jár, vagy egy nyelvész, hát az csodálatos világot ölel fel a nyelvészet. De most a biológiát, ha veszem, és én hál' Istennek egy nagyon szerencsés időszakban voltam egyetemen, 62-67 között, amikor itt Romániában volt egy ilyen nyitás tulajdonképpen. Voltak olyan jó egyetemi vezetők, például a Póra professzor, ugye akadémikus, aki elhozta Szökliánu biofizika tanárt Bukarestből, aki minden héten ingázott Bukarestből Kolozsvár, akkor szenzáció volt, hogy valaki ingázzon, azért, mert egyetemi órát kell megtartson. És ő hozott egy új szelet, mi az, hogy biofizikát, addig nem nagyon tudtunk róla, és akkor jött egy ilyen Szökliánu jó nevű valaki, és akkor ebbe bevezetett. De voltak más tantárgyak is, amik mind ilyen premier dolgok voltak, akkor robbantak be az új genetikai dolgok, ugyebár nagyon jó ismeretekkel vérteztek fel, és valóban a biológia, hát muszáj elmondjam, az elektrontól az emberi agyig minden a területébe foglaltatik. Sokan azt hiszik, hogy na hát aztán valami burjánokat ott megnézzünk a mezőn, és ezzel megvan a botanika, nem, szó sincs róla. Láthatta annyi minden, hogy alaktan és evolúciótan és a többi. És nem csak az élő lényekről beszéltünk. Nekünk például őslénytamból egy fél éves kurzus volt, amire úgy megízhattunk, hogy az rettenetes, mert mindent kellett tudni, hogy a trilobiták akkor a felső eocénbe, vagy mikor jelentek meg. Ott is azért úgy, dehogy is voltunk otthon, de egy fogalmat alkottunk arról, hogy mi az, hogy paleontológia. és ne soroljam fel még mi mindent így megtanultuk, hát aki megtanult, hát én sem mondtam, hogy én nem voltam mert minden tanuló egyáltalán, mert nagyon szelektáltam, hogy mi az, ami nekem tetszik, vagy amit hasznosnak láttam a jövőre nézve, de mondhatom, hogy azért nem rólam van szó, biológusról van szó, aki azért sok mindenhez hozzá tud szólni. Még ahhoz is, hogy legyek aktuális, hogy mi a vírus. Mert azt senki nem magyarázta meg, tudtam, a médiában én nem láttam olyat, hogy valaki azt megmagyarázza, hogy az mi.
És mi?
Ja, Istenem. Tehát nem is növény, nem is állat, nem is élőlény, egy furcsa molekula, makromolekula, amely adott esetben úgy viselkedik, mintha élőlény lenne, de nem élőlény, mert nem elégítik azokat a kritériumokat, ami alapján eldönthetünk valamiről, hogy az élőlény. Tehát önálló zaporodásra nem képes, önálló táplálkozásra sem képes. Ez egy zseniális parazita élőlény, amelyik bemegy a gazdába, és kiadja neki a parancsot, hogy na fiam, most én itt vagyok, velem foglalkozol, és belőlem csinál sok ezret. Egyszerűen, ugye? Többek között ez is, de hogy annyi minden más is, hogy most a fertőz vagy nem fertőz, és hogy milyen szubsztrátumokon marad meg, és nem marad meg, és hogy a lívgombjot, ha megnyomjuk, akkor fertőzünk, vagy nem. Szóval engedelmet kérek, de én azt hiszem, hogy ezt talán mi tudjuk valamennyire, mint biológusok.
Ez csak ilyen rossz indulatú valami lehet, vagy van ebből jó indulatú is, csak mi alakítunk ki róla ilyen rossz képet?
Hát ebbe nem szeretnék belemenni, nem azért, mintha féltem a személyi szabadságomat, mert előbb-utóbb oda fogunk jutni, hogy akinek ellenvéleménye van, azt nem csak letacsolják, hanem esetleg erre is van már példa bizonyos országokban, hogy ugye másnap nem kell bemenjen a munkahelyére, mert történetesen más nézetei vannak, akár világnézete, és ilyen létezik. Most itt is ugye megvan ez a felsodrású kommunikáció, ugye, a mainstream, és az a hivatalos, és attól eltérni nem szabad. Na most, ha én mondanék valamit, az merőben eltérne, és ez nem az én vélemény, most már egyre több embernek kinyílik a szeme, hogy itt a vírus létezik egész biztos, hogy azt mesterségesen csinálták, vagy egy mutáció, ez sem annyira érdekel, de az igen, hogy amit erre ráépítettek, és mit ért el vele, az valami zseniális, negatív értelemben mondom ezt a zseniálist. Hogy egy puskalövés sem kell, és ki lehet robbantani, mondják ezt magtudósok, nem én, a harmadik világháborút, ugye. És hogy felforgatták nem tudom hány milliárd embernek a nyugalmát, a lelki életét, és a többi. Hihetetlen, hogy milyen sok rontást okozott ez.
Együtt élünk mi a baktériumokkal, vírusokkal, és mi ehhez szoktunk hozzá, tehát ezek eddig is voltak.
Igen, na most azért tegyük helyre a dolgokat. Vírus van, és dolgozik. És hogy ezek a grafikonok naponta változnak, most történetesen a második hullámban vagyunk, tehát minden felfele megy, ennek van reális alapja, de ez minden élőlénynél így van, mondjuk rovaroknál is megjelen, és akkor lesz egy úgynevezett ökológiai robbanás, vagy ilyen gradáció, és felfutnak odáig, hogy mindenütt az van, és egyszer csak, még ha nem is védekezünk ellene, hogy szépen lemegy, és vagy eltűnik, vagy megmarad úgy pianóban. Ennél is így van. Most valóban dühünk, adja Isten, hogy csak idáig dühögjön, nem menjen tovább, ez igaz. És ezt kezelni kell, ez is igaz. De hogy ahelyett, hogy az embereket megnyugtatnák, mert az nagyon fontos, mert a nagy tudomány elmondja, hogy az immunrendszernek kell a pihenés és a stresszmentes élet. Na, hát pont ezt állították szembe ezzel, hogy igenis a stresszt úgy kifejlesztették, és hagyják, hogy dühöngjön, és a frászt, a rettegést teljesen bevitték az ember. Én itt élek falun, és nagyon sok emberrel találkozom, kérdezek dolgokat, hogy mit csináltak, hogy volt, nem tudom mi. Szegény öreg emberek főleg jön egy tanár úr, hát mit mond? Mondom, bátyám, az Isten szerelmére kimegy a levegőre közben? Hát nem, mert azt mondták, hogy üljünk a házba. Tessék elképzelni ezt. Nem egy mondta. És ezt szóra-szóra vették. Mint biológus mondanék még egy nagyon lényeges dolgot, én legalábbis fantasztikus lényegesnek tartom. Hogyha ez a vírus ugye fokozatosan eljut a tüdőbe, és akkor jön a nagy bum, amikor a tüdő légzőhámjának bizonyos százalékát tönkre teszi, és ott nem megy végbe a gázcsere, tehát nem megy be az oxigén, és fulladásos halál lesz. Na most azt mondják, hogy 20%-ba tönkrement, 30%-ba tönkrement, 60%-ba már nem működik, ugye a tüdőnek ez a felülete, és akkor teszik gépre, stb. Nagyon rendben van. De felteszem a kérdést, és ez megint teljesen biológus szemlélet. A tüdőnek van egy olyan 150 négyzetméter felülete, ahol a gázcsere történik. Nem kell megérni, kérem szépen, mert az össze van csokavagolva az a nagy felület. És ott megy be az oxigén a vérbe. Na most, hogyha valakinek van egy becsületes, fejlett tüdeje, ami azt jelenti, hogy a vitál kapacitása az 3,5 liter, a sportolónál. Hát kérem szépen, ha a fele tönkre megy a tüdejének, mondjuk abból a 120 négyzetméterből, 60 nem működik, a 60 még mindig ott van. De akinek a tüdőfelülete csak 60, mert csak piheg, mert úgy él, igaz, annak már csak 30 lesz. És akkor az már vagy gépen marad, vagy gépről is leválasztják, és aztán viszik az öreg haszmetőkre. Ugye? Olyan lényegesnek tartom azt, hogy minél többet kint lenni a levegőn, kint. Hát ha a városban vagyunk, legalább az erkélyre menjünk ki, és egy kicsi mozgás, ugye, és egy kicsit nézzük a napot, és hogyha fúj a szél, hát a nyavajában öltözünk fel, tegyünk sapkát, és legyünk minél többet, és lélegezzünk, lélegezzük, mert egy jól fejlett tüdő, kérem szépen. Szóval ezt én egyszerűen mondom el, lehet, hogy erre egy pulmonológus orvos nevetve, és ugye megmondaná, hogy a gyerekem ül le, mert ez nem így van. Én azért mégis úgy érzem, hogy ebben valami van. És ott, ahol olyan levegő van, mint például a Vásárhelyi rádió hatáskörében, kivéve, hogy a Vásárhely sajnos, ugye? Mindenütt olyan, mint cégben, ahol élünk, hát hol kell csodálatosabb levegő? Hát ezt itt harapni lehet, ezt a csodálatos levegőt. Hát ezen minél többet kint kell lenni sétálgatva, és nagyon mélyeket lélegezve. Ez a prevenciónak talán a legjobb módszere, a másik, hogy ne féljünk, és ne hallgassuk ezeket, és ne nézzük a trafikonokat, ezekkel nem kellene foglalkozni. És találjunk valami más elfoglaltságot, tudom, ez könnyű mondani, mert van, aki szeret olvasni, van, aki nem, akkor az játszon társas játékot, ja, de akkor a szomszéd nem ember bejönni, ugye, mert már négyen vagyunk, az még szabad, azt hiszem. Nehéz, de meg lehet találni, eddig meg lehetett találni, ma volt kis kert, ott a lehetett. Ahol lehet kirándulni, azt még nem tiltották meg. Olyan gombász év volt, hogy nem igaz. Nagyon sok gombász amatőr van. Nem lényeges, hogy most már szedett gombát van, nem, de kint volt a természetben. És ez a lelki felüldülés, ez egy olyan prevenció, hogy ez nem igaz.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Folytatjuk műsorunkat, Csíkharcfalváról meghívottunk Macalik Ernő biológus. Nagyon sok mindenről beszéltünk a zene előtt, és csak egy fél mondatban érintettük, hogy kihelyezték Karcfalvára.
Régen ez divat volt, ma már nem, ugye váltogatjuk az állásokat, mert olyan világ lett. Én 67-ben kerültem ide, szeptember 15-én megkezdtem a nagy apostoli munkát, és itt fejeztem be. Amit nem bántam, volt próbálkozás, hogy elmenjek családi okok miatt, mert Kolozsváron volt már akkor a családom, és hát, hogy legyen együtt a család. Lett volna Pietrányámcon egy kutatóállomásban, ami engem nagyon vonzott, mert szép témán lehetett volna dolgozni, de mikor úgy elmentem, nagyon jó volt, minden kedves főnököm lett volna. Hiába a Kárpátok másik felén volt, nagyon szép táj. De akkor már ugye a család is, hát akkor ők is idejönnek, szóval nem oldódott volna. Meg a másik pedig, hogy Kolozsvárra visszakerülhettem volna. Ezt elmondom, ez egy nagyon kedves sztori, ezen lehet mosolyogni. Az egyetemet végzett embereket csak úgy fogadhatták be, hogyha ugyanazt a szakmát. Vagy valami olyasmit, amihez nem kell egyetemi végzettség. Na most az történt, hogy egy kedves ismerős mondta, hogy van egy fűtőállás egy ilyen tömbházba. Azt mondja, hogy ez meg lehetne pályázni, és meg is kaphatnád, mert van rá lehetőség, de akkor neked nincs egyetemi diplomát. Hát mondom, hogy ha ez szóba kell, akkor erre a hantáraim még vállalkozom, mert a lelkismeretem kibírja, hogy nincs. Azt ez valahogy úgy elúszott. Addig, mint hogy halogatott volt innen, és aztán a végén nincs, belegondoltam, hagyjuk a felében. Volt még egy próbálkozásom tanügybe, ez is érdekes tőlő volt, hirdettek állást, és jelentkeztem. Nagyon érdekes volt, hogy egyszerűen nem engedtek be vizsgára. Felírtam a tanügyi minisztériumnak, és hát nagy hantát mondtak, hogy azért nem, mert nekem nincs kolozsvári személyazonságom, közben ott volt a másolat is. Na hát így volt. Itt is azt kell mondjam, hogy nagy volt a gondviselés. Mert abban az évben a biológia heti 2 órát 1 órára csökkentették. És az azt jelentette, amúgy is vagy 2 iskolában tanítottam volna, hanem 3-4 iskolában, ebbé románul, magyarul, és nem tudom. Hát köszönöm szépen, ebből nem kérdek. És úgy örventem, hogy nagyon jól igazolt, hogy üljött szépen Karcfalván, és nem bántam meg.
És nagyon sok tanítványa bizonyára hálás most Macalik Ernőnek, hogy a keze alól került ki. Van-e olyan volt tanítványa, aki követte a példáját, hogy biológus lett, vagy valami hasonló szakmát választott?
Hát az a helyzet, hogy én 5-8-ba tanítottam. Mi tagadás persze voltak olyan, akiknél láttam, hogy megszerették, és akkor mentek biológiai szakosztályba, például Szeredába. És ott ismertem a tanárokat, és jól esett, amikor visszajelentették, hogy te Ernő, ezek a gyerekek, ezek nagyon tudnak. Hát volt ilyen persze. De én azt nem mondhatom, hogy nekem köszönhette egy is a pályáját. Az indításnál, a dobantásnál valószínűleg, hogy számított az, hogyha szerette a tantárgyat, és engem sem utált, de ez egy nagy képviség lenne ilyesmit mondani. Orvos is innen 15-20 kiterül abból az időből, és biológus is szép számba.
De ezekkel a gyerekekkel sikerült természetet járni, tehát megszeretetni a növényeket, a természetet. Vitte tovább Dr. Szántusz Jánosnak a példáját, hogy megfogtuk a gyerek kezét és vittük magunkkal?
Nagyon ritka volt, hogy egy-két gyerekkel mentem el, de abban az időben volt az úgynevezett pionír expedíció, amik nagyon jó dolgok voltak. Az jó, hogy egy politikai alap volt, de amikor mi kimentünk a természetbe, akkor megtanultuk a székelyhimnuszt, és nem az érdekelt, hogy nem kellett attól félni. Na most ezek az expedíciók azért voltak jók, mert megmondtak a szabályok, hogy maximum 12 tanulóval, azt hiszem úgy volt, hogy legalább 10 napot kell menni, de úgy, hogy sátorral, és minden nap máshol sátorozni, és minden kaját kell vinni. Hát ez egy kemény dolog volt, egy olyan cserkészi dolog volt. Na én ezt nagyon élveztem, és ebbe belevittem gyerekeket, na most tényleg itt volt olyan, hogy keserves volt, mert cipelni azt a hátizsákot, minden, és olyan sátrak, amit mit csinált, aztán ne beszéljek róla, hogy ottan azért történhettek volna a csúnya dolgok is. De hál' Istennek nem történtek. Élvezték a gyerekek nagyon, és következő évben mindig ugyanazok jelentkeztek. Mondom, de hát mást is kell hagyni nál. De tanár, vagy Ernő bácsi, igazán, mert nem tudom mi. És voltak, akik 3-szor is voltak, és utána is voltak, akik azért megmaradtak a természetjárás mellett, tehát most is azért úgy elmennek ide-oda, családostól, vagy másképp. Ezek azért jók voltak, és ezek tematikusak voltak, tehát nem az, hogy csak kimegyünk, és főzünk, és mit tudom én mi, hanem ottan olyan tevékenység volt, hogy az nem igaz. Vagy voltak állótáborok is, ahol azért már 20-25 tanuló is volt. Ott egy helyen voltunk, teljes önellátással főzni kellett minden, de reggel, reggeli torna, a legkülönbözőbb tevékenységek, tájékozódási verseny, nappali, éjszakai, csillagismeretek, ugye, amikor szép csillagos ég, hogy mi az, hogy Göncőszad, mi az, hogy Kassziópeia, a görög mitológiában, hogy is vannak ezek a dolgok. Egy csomó ilyen kalandos dolog, persze sportvetékedők, célbadobás, amit csak el tudtunk képzelni, nagyon sokszor ilyen improvizált eszközökkel, és ez volt benne a pláne. És este pedig egy akkora tábortűz, hogy az erdészek azt mondták, hogy azért ez egy kicsit túllépte a dolgokat, tehát azért vigyáztunk, mert nyílt terepen volt az egész.
A szülők szívesen engedték ezeket a gyerekeket, vagy akkor is hisztiztek, hogy vajon mi lesz velük, mert nem volt mobiltelefon, sőt, még vezetékes sem mindenkinél.
Ezt nem hiszik el a mai emberek. Nem létezik, hogy elhiggyék, hogy például innen elmentünk többek között az Ardunára, ugye, és megindultunk ott Orsova és Turnu-Szeverintől, felhajóztunk Moldová végébe, és onnan aztán a válsági karszvidéket végigjártuk. Én is életemben először, ez nem volt szakásom, én általában odavittem a tanulókat, amit már lejártam, de ez nekem is teljesen szűz terület volt. És valóban, ahogy mondja, hát nem, hogy mobil nem volt, telefon sem volt, mert városba nem igen mentünk le, és különben is akkora telefonálás az mi nincs volt, hogy ottan szurkáltak volna egy fél napot, hogy ugye fel se tevődött a szülőknél, kérem szépen, hogy valami baj legyen, más volt a világ. Kikísértek az állomásra, esetleg megpuszilták a gyerekeket, aztán tanár úr, vigyázzon a gyerekekre, vigyázzunk. Minden jót, Isten áldja magukat, és elmentünk. És 10-12 nap múlva jöttünk haza. És na, megjöttetek, hát kicsit sovány vagy, jaj, milyen szép piros vagy, jaj, le vagy égve. És akkor ömlött belülük éjjel-nappal a sok élmény, ugye? Hát ezt ma már nem lehetne megcsinálni, mert olyan, hogy Coca-Cola, hát akkor lehet, hogy volt, de mi abból nem részesültünk, mert ha szerencsénk volt, egy esztenán vettünk valami tejet és egy sajtot, de inkább azt, amit vittünk magunkkal, a gomban az bejött. Nem itt a válságban, hanem máshol is voltunk. Összesen ilyen úgynevezett expedíció 10 volt, és akkor ilyen állótábor is volt, vagy 4, ha jól emlékszem. De most ezek azért mély nyomot hagytak a gyerekbe, ezt elmerem mondani. Nem az én érmemem, hanem az, hogy akkor lehetett. Most nem vállalnám. Én felvállalnám, de azt szoktam mondani, egy kritérium lenne, a társaságnál egyetlen egy mobiltelefon van, és az nálam van. Édesanyának nem köszönünk be, naptatának nem köszönünk be, hogy boldog névnapot, semmit, se zenealkatás, semmi nincs. Ha Isten őriz, valami van, itt van a telefon, és akkor vagy a családban otthon, mit tudom én, Isten őriz, halál eset van, az természetesen akkor közöljük a gyereket, megoldjuk. De egyébként nem. A másik, hogy ahol van borvíz, azt iszunk, a máshol teát főzünk, és nagyon sportszerűen. Na most ezt kivállalná fel most így. Először is a szülők ezt nem írnák alá valószínűleg. És akkor, hogyha baj lesz, akkor hogy jönnek le az orvoshoz, és akkor tetszik mindig sok gyógyszer. Hát abban az időben azért én nagyon szerényen vittem első segélynyújtáshoz közszers ilyesmiket, hál' Istennek nem igen kellett használni. De egész patikát hordani, most már mondjuk azt nem is kellene, azt meg lehet oldani. De ilyen feltételek mellett, és az, hogy reggel, legkésőbb 5:30 kelés, hideg vízbe mosás a patakon, ugye, és este pedig jó, a vitéz vagy nyugodt. De másnap reggel megint csak 5:30 jövök és ébresztelek. Jaj, még egy kicsit lehetne? Nem lehet akkor. Aki este legény, az reggel is legyen legény. Ugye, ilyen spártai feltételek mellett nem tudom, hogy vállalnák-e. Adná az Isten, hogy tévednék, mert az jó lenne. De nem ezt tudom kipontozni. És ebben a szülőknek sokkal nagyobb részesük van, mint a gyerekeknek.
Ilyenkor nem csak szép helyeken jártak és láttak, hanem tanultak is. Ahol eljártak, ott megtanulták a növényvilágot, hogy milyen állatok honosak, tehát minden, ami az általános műveltséghez fontos lehet.
Na jó, persze, és főleg azt, amit az iskolában nem tanítottunk. Hát szoktam is minden, hogy itten azt tanítjuk, ami az oktatásból kimarad, a hivatalosból. Ugye persze. Volt olyan, hogy például amikor a Szigethegységben voltunk, hát a karszvidéken olyan helyeken jártunk, akik tudják, azok tudják, hogy a ruzsinaszal gödör, a rozsdagödör az milyen, és onnan fentről lejönni a Márványpatak völgyébe, mit jelent a galbináig. Abban az időben azt mondták az alpinisták is, hogy Ernő, ügyesek voltatok, azért elég izgalmas volt. Tehát én is, mikor leértem, akkor láttam, hogy hál' Istennek izgalmas volt. De azokra a gyerekekkel meg lehetett csinálni. Nem féltek. Szót fogadtam, gyerek, most itt lépsz, vigyázz, mert ha lecsúszol, baj lehet. És minden ment simán. Barlangokba úgy jártunk, vagy máshol a Komárniki barlangba, bent voltunk egy egész éjszaka. És fényképeztünk is. Naplót kellett vezetni. Lényeges volt, mert ezek versenyek is voltak, ezek a pionír expedíciók, ezt be kellett küldeni Bukarestbe. Mi háromszor nyertünk első díjat, de ennek volt egy áldozata, este akármilyen fáradt volt a társaság, kiírja naplót, te írod, na tessék. Meggyűjtünk egy karbinlámpát szépen a sátor előtt, és tessék írni. Sernő bácsi, még mit írjunk, mondom, nem tudom, írjátok, és meg lett. És én úgy hagytam, persze mindig kit választottunk, illetve ők szavaztak meg egy olyan naplóírót, aki azért egy kicsi irodalmi vénával is bírt, tehát egy a nyolcadikos általában a leányban szépen is ír. Sok dokumentáció is maradt ezekből, és most nosztalgiával lapozok egyet-kettőt, úgyhogy milyen is volt az Istenem. Mindig az, hogy vajon most meg lehetne csinálni. Sajnálom, hogy szkeptikus vagyok, bár ne lenne igaza.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Marosvásárhelyi Rádióban a Vendégségbe című műsorunkat hallgatják. Meghívottunk Macalik Ernő, csíkarcfalvi biológus. Gondolom, hogy azért jött az életébe a gyógynövény is, most már termeszti is a gyógynövényeket, de ez az egész gyógynövény szeretete, mert sokat járt a természetbe, sok információ gyűlt fel az elmúlt évek alatt.
Kétségtelen, hogy a kettő összeköti, tehát a természet szeretet és a gyógynövény szeretet, tehát az egy fedél alatt lévő dolgok. Viszont amikor úgy kezdtem elmélyedni a gyógynövények irodalmába, amikor már diplomám volt, hogy én fitoterápiai szakember vagyok, mert hát azt meg lehetett tenni ilyen posztgraduális képzéssel, Vásárhelyi Egyetemen és Kolozsváron a Orvos és Gyógyszerészeti Egyetemen lehetett meghallgatni kurzust és levizsgázni. Egy kicsit mélyebbre mentünk a dolgokba, és akkor már egy kicsit azért illet legalább belgyógyászati dolgokhoz egy kicsit értegetni. Nagyon kérem, nehogy valaki ezt úgy vegye, hogy na most ám én mekkora nagy orvos tud, dehogy is. De, hogyha én valakinek ajánlok egy gyógyteát, akkor nyilván kell tudjam, hogy mi a diagnózis. Ő azt elmondja, de még jobb, hogyha az orvos által kiadott kolismin ott van a diagnózison, hogy mi az. És ezeket úgy nagyjából tudom, nem mindent. De annak alapján tudom akkor ezt a kezelést. Nem a gyógyítást, az nem. A gyógyítás másnak a kezében van. Hanem a kezelést akkor lehet így vagy úgy beállítani. Megint rengeteget kellene beszélni arról, hogy mi az, hogy gyógynövény szeretet, gyógynövény ismeret vagy fitoterápia. Az egyik egy empirikus dolog. Tehát apáról, fiúra, szálló ismeretek, ugye nagyatyám is ezt csinálta, nagyon értékes dolog. Nem úgy kell kezelni, hogy vénasszonyoknak valamilyen mesélje. Nem. Ez egy nagyon értékes dolog, és a világnak nagyon sok részén még mindig így megy a gyógyítás, ugye a Sötét Afrikában, stb. És vannak sámánok, akik cirkuszon kívül nagyon jól tudják használni a gyöngyövényeket. Na most a másik, a fitoterápia, azért van egy tudományos alapja a gyógynövény használatnak. És ott már azért foglalkozunk olyasmikkel is, hogy na milyen hatóanyagok vannak abba, és melyiknek külön is milyen hatása van, és összlegben milyen hatása van. Rengeteg minden egyéb, meg aztán ága-boga rengeteg van, hogy miért kell a gyökerét használni, és miért kell a virágját egyik másik gyógynövénynek, és hogy kell azt elkészíteni. Ez a fitoterápia egy tudomány. Na most én ezt próbálom művelni egy olyan szinten, ahol a biológiai ismereteim azért azok képezik az alapját az egésznek. Mondjuk a belgyógyászat ismereteknek, mert ne felejtsük el, hogy mi egy év anatómiát és egy év élettant tanultunk nagyon keményen. Amit nem tanultunk, a patológiát, tehát a betegségeket. Azért ott is megemlítették, hogy ez azért van, mert szerveváltozások, stb. Tehát az rengeteget számít.
Milyen gyógynövényeket termeszt, amit nem lehet a vadflórából begyűjteni, vagy olyant is, amit amúgy be lehetne, de egyszerű a termesztése és kézenfekvő?
Is. Vannak olyan növények, amik a spontán flórában megvannak, de ritkák. Itt van, ott van, vagy nehezen megközelíthető helyeken van, vagy éppenséggel védett növények, melyenek is vannak. Ugye? Ezeket is érdemes termeszteni. Mondok egy példát, ott van a szurokfű, amit vadcsombor, meg mindenféle népi néven ismernek. Origánum vulga ez az. Hát ez például mi termesszük, mert van a környékünkön is, de nem mindegy az, hogy én ma kimentem, hát még nem lehet gyűjteni, mert még nem virágzik, aztán meg két hét múlva akkor már elvirágzott. Ott van előttem a területen, ami itt van egy néhány száz méterre tőlem, és ott követem minden nap, hogy mi, hogy, merre van, tehát megbízhatóbb drogot nyerek belőle. Ez az egyik. A másik, hogy vannak a növények, főleg mediterrán növények, amelyek nálunk a spontán flórában nincsenek, a mérsékelt éghajlatunkon sincsenek. Hát például izsóp nincs, vagy majoránna nincs, bazsalikom nincs. De ezeket lehet termeszteni, nem azt mondom, hogy nagyon jól érzik szegények magukat csíkba, de a meleg nyáron azért jól érzik, és szépen fejlődnek, legfeljebb nem hoznak magot, mert nincs ide, mert akkor már jön szeptemberben a fagy. Ezeket is érdemes termeszteni. Annak is megvannak a szabályai, hogy miért kell termeszteni. Rengeteg minden szól amellett. Persze ez nem vonatkozik a gyermekláncfűre, amiből annyi van, azt nem fogjuk termeszteni.
Mennyire vagyunk szkeptikusak a gyógynövényekkel szemben? Mert bizonyára még évekkel ezelőtt inkább nyitottunk e felett.
Olyan nehéz ezt egyértelműen megválaszolni, mert ez a reklám, ugye, szóval az tényleg az mindent úgy felkavar, hogy az nem igaz, és vannak olyan blött dolgok, hogy az embernek megáll az esze, és azért áll meg az eszem, mert azt, ha már oda teszik, akkor azt el is olvassák egyesek, és vannak, akik azt el is hiszik. Na, ez a tragédia benne. És mivel ezt éjjel-nappal bombázzák az embernek, akkor hát ilyen borzasztó dolgok, hogy körömgomba, mit tudom én, egy éjszaka alatt elmúlik, meg ilyen badarságok, ugye? És vannak emberek, akik ezt végigse, hát ha nem használ, nem árt elv alapján, amit én borzasztóan gyűlölök ezt a kifejezést, hogy ha nem használ, nem árt. Nem. Az használjon, vagy akkor nem használom, akkor nem foglalkozom vele. A természetes gyógymódok iránt azért most is igen nagy az érdeklődés, és a gyógyszeripar is azt már rég látja, és tessék megnézni, hogy mindenütt ott van, hogy hazai gyógynövényekből, vagy gyógynövény kivált, vagy csak gyógynövényeket tartalmazó készítmény. Tehát a kereskedelem is ezt nagyon szépen, illetve a gyógyszeripar meglovagolja. Hát csinálja. De itt megint annyi mindent kellene beszélni, hogy én miért szeretem a teját. És előnyben részesítem, teszem fel egy teljesen gyógynövény kivonattal. Tehát vannak olyanok, hogy azt mondja, benne van az öt gyógynövény, és felsorolja, hogy melyik miatt. Benne is van, megcsinálták, becsületesen elhiszem. Az ki van téve egy egész sor beavatkozásnak, tehát hogy legyűjtötték ők is a gyógynövényeket, megszárították, vagy már nedvesen feldolgozzák, stb. Annyi minden processuson átmegy, hogy azért már, mikor azt mondjuk, hogy természetes, hát természetes eredetileg, de azért minél natívabb legyen. Na most egy teja, az azért csodálatos készítmény, mert bizonyára, akik hallják ezt már, könnyökükön jön ki, mert ezt annyiszor elmondtam, oldószer a víz, amely az egyetemes oldószer, ezt sokan nem hiszik el, hogy a vízbe oldódik a legtöbb anyag, nem az alkoholban, nem az acetonban, nem az éterben, a vízbe oldódik a legtöbb. Hogy kisebb vagy nagyobb mértékben, ez más kérdés, de feloldódik valamennyi. Na most minden gyógynövény és a belőle gyártott készítmény a drog több száz tartalomanyagot tartalmaz, amiből néhány tíz hatóanyag. Tehát a tartalom, ami ott van, jó, ha nincs ott, az sem baj. De a hatóanyag az valamit befolyásol egy életműködés. Pozitív vagy negatív? Egy méreg például az nem pozitív irányba befolyásol. Na most, ha az oldószer a víz egy tej esetében, akkor az azt jelenti, hogy oda rengeteg anyag bekerül. Iszonyatos vegyi elemzési módszer kellene ahhoz, iszonyatos megfeszített munka, hogy mindent kimutassanak abból. Nem tudjuk, hogy mi van benne, mint azt mondjuk, hogy 1-2-3-ról tudjuk. De ezeknek van egy összhatása, mert a világban nincsenek külön dolgok. Minden tulajdonképpen keverék, hát ha csak egy növényes penótot teszünk, mert abban is mennyi minden van. De a mai szofisztikált konyhánk, ugyebár, hát olyan kajákat csinál, hogy amiben legalább mitől még van 10-15 komponens, igaz? Az nagyon jó. Tehát minden komplex. Én úgy érzem, hogy ha én úgy válogatok össze gyógynövény drogokat, amelyek kimondottan vérnyomás csökkentő hatások, akkor azt mondom, na 1-2-3, jó, ezek azok. Rendben van. Ehhez most tegyünk hozzá egy olyat, mert a vérnyomással szenvedők azért nem árt, hogyha egy kicsi nyugtatót kapnak, de nem olyat, hogy, hanem egy olyan vegetatív idegnyugtató, ami például az origánum, a szurokfű, és amelynek egy nagyon kellemes íze van. Negyediknek ezt beleteszem ebbe a tejába, és akkor mit nyertem? Azt, hogy egy komplex hatást. Mert a vérnyomást is sok oldalról lehet szabályozni. Van központi idegrendszerű szabályozás, van a bétablokkoló hatás, vagy a veseműködést befolyásolva is a vérnyomásra hatással lehetek. Tehát több oldalról úgymond támadom, de békésen értem ezt a támadást, támadom meg ezt a beteg állapotot, amit magas vérnyomásnak nevezek. Ha ott van az origánum benne, akkor az egy nagyon kellemes teja, és itt jön, amit én mindig hangsúlyozok, hogy ez az egyedüli terápiaforma, amelynek a legnagyobb a placebo hatása, hogyha az a teja kellemes, és megtanítom a beteget, hogy igenis, azt úgy kell elkészíteni, hogy szertartás legyen az, áhítattal és nagy hittel igya, akkor szakirodalom szerint 30%-ot jelentett. Óriási nagy mennyiség. Tehát 70%-ba a hatás, és erre még rájön 30. Tessék mondani még egy gyógyszert, ahol ilyen placebo hatás van. Nincs. Ezeket a dolgokat ki kell használni. Na most erre jön valaki. Igen, de a mai ugye rohanó világban van nekem mindőt, már reggel örvendek, hogy a gyerekeket összecsomagoltam, és aztán kitettem, és menjenek iskolába, hogy még teát is főzzek. Erre, hogyha nincs ideje, akkor bocsánat, nagyon durva leszek, nem érdemli meg, hogy éljen, ha ezt nem tudja megtenni. A másik, hogy igen, a filteres teák jobbak. Hát kérem szépen, a filteres teák, nem azt mondom, én mindegyiket felbontom és megnézem. Na, nem mondok semmit, nagyon sok szép is van, de van olyan is, amire azt mondom, hogy... A másik pedig az, hogy abban van 1 gram vagy másfél gram általában. De én lehet, hogy 3 gramot akarok beletenni, mert olyan jellegű, akkor hogy van? Hagyják meg ezt a jogot, hogy én kanállal belemérjem. És egy szűrő az nem nagy dolog, és hagyom 10 percet, vagy 5-öt, amennyit jelére az ezzet, és átszűröm. És utána kimosom, és helyre teszem a szűrőt, tehát micsoda borzalmas munka, ugye ezt megcsinálni.
Tanár úr, a műsorunk elején szóba jött ez a vírusjárvány, és mondta a tanár úr, hogy stresszesek leszünk az információtól, mindenki élete így felbojdul ahelyett, hogy nyugtatnánk. Milyen teát javasol például, hogy akkor legalább tegyünk valamit ez ellen, hogy ne legyünk annyira stresszesek, és ne háborogjunk, ha kell, hanem minden információn?
Bár én a gyógytáknak a szerelmesebb vagyok, mégis azt mondom, hogy itt a legnagyobb eredményt úgy lehet elérni önfegyelemmel, akaraterővel. Persze kimondani nagyon könnyű, hogy igen, ne stresszeld, ne légy ideges, hát orvos, meg ne idegeskedjen, na nagyon egyszerű ez. Ugye? Na most, ha ezt csak félig tudjuk megvalósítani, akkor rá lehet segíteni tejákkal. Na most itt, ami kimondottan javalt, a citromfűnek van egy ilyen kellemes illata és nyugtató hatású, az orbáncfűnek, amit újabban sajnos kezdtek félretenni, mert valamit kitalálta az Európai Unió megfelelő bizottsága, hogy az miért nem jó, talán valami kábító jellegű van az egésznek, ezerében használják, nem volt senkinek semmi baj. Na, én azt mondom nyugodtan, mert még nem tilos, bizonyos országokban már nem forgalmazzák, mert tilos. Na, mi nem vagyunk azon országban, hál' Istennek, ezt nagyon ajánlom, és a kettőnek a keverékét, mind a kettő, ez egy szép szint ad a Orbánc fű, és egy sajátos iszt, a másik is egy nagyon kellemes illatot is ad, egy az egy arányba keverbe, és ebből nyugodtan megihatunk, délután is, délelőtt is, munkahelyen, hogyha lehet, ja, persze, online nem lehet inni. Igen, fenegyem.
Lehet csak otthon a konyhában.
Igen. Na, szóval meg lehet többet, mert nincs mellékhatása különben, amit mondanak, hogy fényérzékeny, az olyan ellenész, hogy az nem jön számításba. De most ennek is, ha nem győzöm hangsúlyozni, legyen meg a szertartása, nem az, ja, gyorsan igyam meg, mert aztán megyünk. Nem. Szép csészébe, szépen a forró tej, a gőzölök behatja az egész helyiséget. Beszélgetünk szépen, csendesen, nem ugat a kutya, nem nyávog a macska, és szürcsölgetjük, és azt mondja, te, na, milyen jó. Na, kellemes ez az idő, na, lássuk meg, mit csinálunk. Szóval összefügg a kettő, ez a teázás, és a tudati, az akarati hozzáállás, hogy igenis, most én ezt a stresszt, ezt visszakapcsolom, és lehetőleg leviszem zéróra.
Tanár úr, hogyha visszatekint erre a gyönyörű szép pályára, mi ad elégtételt a tanár úrnak? Mert bizonyára úgy megfogalmazódik, hogy ezt is megcsináltam, azt is elértem, ez is sikerült, és akkor azt mondom, hogy nem éltem hiába végül is, annyi minden jót próbáltam tenni az emberiségért, magamért, mindenkiért.
Ezt most megfordulom, hogy azt mondom, hogy hát ezt is kellett volna csinálni, nem csináltam meg, az is jó lett volna, az sem, ez még elmulasztódott. Most már ebbe az életkorba erről le kell mondjak, mert biztos azt már nem tudom megcsinálni, mert már nincs fizikai öröm sem, meg más sem, idősen lesz már annyi. Ezek nem úgy gyötörnek, hogy ettől most már én beteg leszek, de azért van mulasztás, mert lehetett volna azért még sok mindent csinálni. Arról nem beszéltünk, hogy az az életben nekem azért voltak olyan időszakok is, amikor azért hát... Na, nem annyira a szakmával foglalkoztam. Hogy mi ad elégtételt, az mindig, amikor jönnek gyógyteljér, és ha elsőnek jött, akkor nem létezik, hogy ne ültessem, és ne beszélgessünk. Azért tartom nagyon fontosnak, mert erre az orvosok sajnos, hogy nincs idejük, én nem szedek, senki orvosra nem halakszom. Mert nagyon nehéz nekik, nagyon nehéz, nem csak most, mindig nehéz. Tehát nekik nincs idejük, és van, amikor tényleg egy kicsit durvábbak, türelmetlenebbek. Nekem van türelmem, mert nekik nincs 40 paciensem egy nap, hanem eljön, mit tudom én, lehet kettő, lehet öt, mikor, hogy, leültetünk, elbeszélgetünk. És 1000 visszajelentés jön, hogy milyen kedves volt a tanár, pedig vasárnapot, és nem haragudott, pedig bocsánatot kértem. Ez a legnagyobb elégtétel. Vagy amikor úgy jönnek vissza, hogy tanár úr, abból még kérek, elmondja, hogy egy hétig nincs székletem, és tantaluszi kínokat állok, és mondom, várjon egy kicsit, nézze meg ezt a tehet, kezdje használni, és visszajön, és azt mondja, tanár úr, hát nem hiszél, hát az úgy megy, ahogy mondta, hát én nem gondoltam volna, nem mondom, továbbra is csinálja, látja, hogy... Szóval én magamról is tudom, sokan tudják azt, hogy azért nem egy kellemes tünetcsoport az, ugye? És hogyha ettől megszabadítottam, az nekem egy nagyon nagy elégtétel, óriás, erkölcsi elégtétel persze. És ilyen még sok van, de a legkedvesebb az, hogy hát nekem is van egy alapbetegségem sajnos, de azzal én élek addig, amíg hagyja az Isten, és mikor jönnek, hogy jaj, tanár úr, csak az Isten tartsa meg, hát ne hagyjon el, akkor mi lesz bennünk? Nekem ez a maximális, amikor egy nagyot tudok röhögni, nem mondom, ez mindent megér.
Igen, és ma is szétszedi a média, tehát a rádióban beszél, a televízióban beszél, az újságok írnak a tanár úrról, tehát azt jelenti, hogy fontos még a tanár úr mindenki számára.
Igen, ez Bocskó is így, aki nagyon kedves igazán, és igen, nagyon szeretek vele dolgozni, mert az a riporter, aki nagyon jól tud kérdezni, és még hagyja is, hogy ez a logoreás ember sokat beszéljen.
Mi tovább erőt kívánunk, tanár úr, köszönöm szépen, hogy itt volt a műsorban.
Én is nagyon szépen köszönöm, örvendek, hogy együtt töltöttük ennél az asztalnál egy ilyen kedves beszélgetést.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma a Hargita megyei Csikkarcfalván Macalik Ernő nyugalmazott biológus vendégei voltunk. Egy munkával teli, de sok elégtételt adó életpálya örömeibe és buktatóiba nyerhettek betekintést. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon újra hallgathatják. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra!